A háztartások akár 18%-át is érintheti az energiaszegénység, hangzott el a Corvinus Egyetem konferenciáján, uniós szintű új és használt elektromos autóvásárlási akciótervet készít a kormány. Stratégiai kerozintárolót adott át a MOL Kecskeméten. Erről is szó lesz a következő percekben itt az Energiavilágban, az Inforádió energiaipari magazinjában. Üdvözlöm a hallgatókat, Király István Dániel vagyok. A következő fél órában tartsanak velem.
Energiavilág.
Az energiavilága a világ energiája.
Akár 1 millió magyar háztartás, az összes 14-18%-a küzdhet úgynevezett energiaszegénységgel egyes felmérések szerint, hangzott el a Budapesti Corvinus Egyetemen szervezett májusi konferencián. Az érintettek töredéke kap csak szociális tűzifa vagy otthonfelújítási támogatást. Sokan vannak, akik akár hulladékkal is hajlandók fűteni más alternatíva hiányában. Az energiaszegénység fogalmáról és a friss kutatási eredményekről Takácsné Tóth Borbála, a Budapesti Corvinus Egyetem Regionális Energiagazdasági Kutatóközpont kutató főmunkatársa beszélt az Energiavilágnak.
Az energiaszegénységnek ilyen általános kőbevésett definícióban nem létezik. Általában azt szokták alatta érteni, hogyha valaki nem képes megfelelő mértékben kifűteni a lakását, illetve hogyha ez olyan mértékű anyagi terhet ró rá, hogy mondjuk a költségeiben ez egy bizonyos százaléknál nagyobb súlyt képvisel, és az, hogy ez milyen százaléknál, e körül vannak viták, az Egyesült Királyságban olyan 10% körül határozták ezt meg. Nálunk ennek nincsen ilyen százalékos definíciója. De tulajdonképpen a tartalma az azt jelenti, hogy akkor nevezünk valakit energiaszegénynek, hogyha nem képes megfelelően energiával ellátni önmagát és a háztartását.
Számít az, hogy miből állítja elő valaki a hőenergiát? Fából, PET-palack elégetéséből vagy földgázból? Szóval mondjuk így a hőenergia forrásának minősége az befolyásolja az energiaszegénységben létet vagy nem létet?
Igazából nem. Nyilván most a PET-palacktól tekintsünk el, de úgy, hogyha azt gondoljuk, hogy mondjuk a fával tüzelés, vagy a szénnel tüzelés, az jelente energiaszegénységet definíciószerűen, akkor a válaszom egyetemen nem. Egyébként a fatüzeléshez is vannak olyan modern technológiák, amik ezt teljes mértékben kényelmessé, és úgymond 21. századi technológiává képesek ezt tenni. Tehát egyáltalán nem mondhatjuk azt, hogy aki fával tüzel, vagy szénnel tüzel, az egy energiaszegény háztartás. Tehát ilyen stigma nem rakódik egyik tüzelőanyaghoz sem. Amit ugyanakkor látnunk kell, az az, hogy Magyarországon ugye nagyon magas a gázzal tüzelő háztartások aránya európai viszonylatban is, és az elmúlt évnek az energiakrízise, ami elsősorban egy ilyen gázpiaci krízis volt, és a gázárak hallatlan megnövekedéshez vezetett. Ez begyűrűzött a háztartási szektorba is, mert egy idő után a szabályzó azt mondta, hogy a rezsicsökkentésnek is szab egy határt, és egy átlag fogyasztást határozott meg. Ez volt az a bizonyos 1729 köbméter, ami fölött, hogyha valaki fogyaszt, akkor azt már úgymond piaci áron, nagyon magas áron kell tennie. És ennek az intézkedésnek a bevezetése önmagában nagyon sok embert azonnal spórolásra ösztönzött. Illetve nagyon sokan féltek attól, hogy ugye nem fogják tudni fizetni a számlájukat, és itt kezdünk el energiaszegénységről beszélni, amikor valaki attól fél, hogy ő nem fogja tudni fűteni a lakását. És tulajdonképpen mi a Corvinus Egyetem rekkében ennek kapcsán kezdtünk el foglalkozni a kérdéssel, hogy vajon a gázkiváltás az milyen mértékben lehetséges, mennyit tud rövid távon megspórolni a háztartási szektor, illetve mi az az alternatíva, amire rövid és hosszú távon tud váltani. És mi azt találtuk, hogy, és ezt megerősítette a konferenciánk is, amit tartottunk, hogy mások is úgy látták az NVM, és azt tapasztalta, hogy az elsődleges eszköz, amihez a magyarok nyúltak, az az volt, hogy betekerték a hőfokot, és erre volt is nekik terük, mert jellemzően a magyar háztartások magasabbra fűtötték régebben az otthonaikat, mint mondjuk az olaszok, vagy akár az osztrákok is. Tehát itt volt egy ilyen takarékosság, és ezen kívül pedig, ami egy kicsit aggasztóbb volt, hogy nagyon sokan váltottak fatüzelésre. És itt megint csak szeretném hangsúlyozni, hogy bár kétségtelen, hogy a fával tüzelő háztartások átlagosan alacsonyabb iskolázottságok, illetve alacsonyabb jövedelmű háztartások, de ez nem jelenti azt, hogy mindegyikük ilyen. Tehát azt láttuk, hogy nagyon sok olyan háztartás van, amelyik viszonylag jó anyagi körülmények között él, és mégis ugye valamilyen okból fára váltott. Ennek az is lehet az oka, hogy ő úgy gondolta, hogy ő nem akar gázt fogyasztani egy gázkrízis közepén, vagy lehetett egyszerűen csak az, hogy ő az árakra reagálva alkalmazkodott és egy olcsóbb megoldást választott.
Talán ez abban is látszik, hogy mondjuk a kemence építetés 19-hez képest nagyon megdrágult. Míg korábban 1,5 millió forintért lehetett kemencét építetni itt a fővárosban és környékén, most már ez sok millió forint, vagyis megugrott a kereslet. Ha valaki pedig 3 millió forintért tud kemencét építetni, ő vélhetően nem a kisebb pénzből élők közül kerülhet ki.
Hát igen, ez egy jó megfigyelés, tehát nyilván is a keresletkínálat működött. És a leggyorsabb módja az elváltásnak, a tüzelőanyagváltásnak, az valóban ez a fa felé váltás volt, és itt jön az a probléma, hogy azt találtuk, hogy több mint duplájára nőtt a mi becslésünk szerint a fa felhasználás 21-ről 22-re Magyarországra. Ezt egy kérdőjeles felmérésre alapoztuk ezt a becslést, önbevallásosan. És hát ez ugye elég riasztó, mert hogyha ez egy ugye ismeretlen eredetű növekmény, mert ezt nem látjuk egyik más irányból a statisztikákban ezt a növekményt, akkor ugye ez vagy az, hogy erdei eredetű, akkor az fenntarthatatlan, mert ennyi erdőt nem akarunk ugye föltüzelni, vagy pedig ha nem erdei eredetű, akkor jutunk arra, amit ugye első kérdésben ez a petpalack és minden egyéb, hogy valójában az nem is tűzifa, hanem valamilyen más ismeretlen eredetű anyag. És az, hogy ez valószínűleg egy nagyon súlyos probléma, azt megint csak alátámasztotta a kérdévünk, mert ilyen önbevallásos alapon az emberek, hát vagy azt mondták, hogy ugye rákérdeztünk, hogy tapasztal-e a környezetében hulladékégetést, illetve hogy ez zavarja-e. És akkor ezekből a válaszokból az rajzolódott ki, hogy körülbelül a háztartásoknak a 36%-a az el tudja képzelni, hogy hát akár ő maga is tüzelő anyagként nem hivatalos tűzifát égessen el. És hát ennek egészségkárosító és mindenféle egyéb szempontból is nagyon komoly következményei vannak, tehát ez nem egy jó irány, ez nem egy kívánatos irány, nem így akarunk gázfüggőséget csökkenteni. A jó hír az az, hogy ahogy ugye esetleg a gázárak csökkennek, akkor nagyon sok ember valószínűleg vissza fog váltani.
Azt lehet tudni, hogy ugye a gázkrízis előtt nagyjából 10,5 milliárd köbméter földgázt használtunk fel idehaza Magyarországon évente, és most olyan 8 milliárdra csökkent. Az adatok szerint a lakossági megtakarítás 0,5-1 milliárd köbméter lehetett. Azt lehet tudni, hogy a megtakarításból, a lakossági megtakarításból mennyi volt az az arány, amelyik mondjuk így az energiaszegénység miatt következett be, és melyik volt az az arány, ami mondjuk így az előre menekülés, mert hogy építetett inkább egy kemencét, vagy vett egy fatüzelésű kazánt, ami úgy szintén nem olcsó dolog. Szóval meg lehet azt mondani, hogy a megtakarítás mekkora része a pénzhiány, és mekkora része pedig a tudatos alternatíva keresés oka?
Ezt mi nem tudtuk megállapítani a kérdévünkből, és ez egy olyan kérdés, ami egyébként további vizsgálatot is igényelne. Azt láttuk, és ebben nagyon jó volt, hogy ugye ezen a közös gondolkodás első workshopunkon, ezen ott volt ugye az MVM is, és ők azok, akik ugye egy csomó szempontból látják a fogyasztókat, az egyedi fogyasztókat, és kutatóként mi nyilván kérdőves felmérésekre tudunk hagyatkozni csak, vagy statisztikákra, és ugye az MVM arról számolt be, hogy az embereknél ugye ezek a hátralékok nőttek. Az energiaszegénységnek ez az egyik ilyen mutatója, amikor elkezdenek nőni a hátralékok, mert ugye az emberek nem tudják, hogy melyik ujjukba harapjanak, és most vagy a számlát fizetem, vagy eszek, és akkor így megcsúsznak, és késelembe esnek. Ezt látjuk, hogy ez történik, mert egyre nagyobb azoknak az aránya, akiknek akár 6 hónapon túli tartozásuk is van. Tehát ez kétségtelen, hogy van egy ilyen probléma, hogy nő az energiaszegénység az árak emelkedése miatt, amihez egyébként az is hozzájárul, és ezt is nagyon sokan emelték ki a konferencia hozzászólói közül, hogy nem csak az számít, hogy ugye magának az energiának az ára hogyan alakul, hanem hogy miután ezt kifizettem, akkor a maradó összegből hogyan tudok élni, és hogyha van közben egy nagyon erős élelmiszerinfláció is, akkor nyilván másképp esik ez a dolog, mert akkor így általánosságban nő a szegénység érzet, vagy a kiszolgáltatottság érzet. És még egy dolgot szerettem volna kiemelni, ami egy nagyon fontos mondás volt, hogy azt mindenki, vagy arra mindenki rámutatott, hogy sajnos, és ez ugye részben a korábbi alacsony energiaáraknak betudható, hogy nagyon rossz minőségű a magyar lakásállomány. Tehát az energiahatékonysági szempontból igen elmaradott lakásállományunk van, és ezt senki nem érezte annyira szívügyének, hogy ebbe fektesse a pénzét. Nyilván ezt most egy kicsit másképp látják már, aki teheti a szigetelt, vagy ahogy említette, és elváltott, vagy mással kezdett el fűteni, vagy akár ugye hőszivattyúra, tehát előre menekült. De nagyon sokan beleragadnak ebbe a lakhatási szegénységbe, hogy az épület állapota az az, ami miatt ugye ő nagyon sok energiát kénytelen használni, mert hogy nincs megfelelően szigetelve és korszerűsítve maga az épületállomány. És hát ez az, ami nyilván egy ilyen nagyobb állami átgondolást igényel, hogy hogyan lehet ebben előrelépni, és azt látjuk is egyébként, hogy ez irányban most azért történnek lépések, és nyílnak meg pályázati lehetőségek majd, úgyhogy ez nagyon jó lenne, hogy ezt úgy lehetne elkölteni, hogy nyilván az energiaszegénység megakadályozása is ott lebegjen a célok között.
Nagyjából hány ember lehet ebben a kategóriában, hányakat érinthet az energiaszegénység, és a 2020-as, az energiaválság előtti időkben hányan lehettek?
Én most ugye nem a sajátunk, hanem a Habitat Humanity-nek az indikátorai alapján tudok erre csak becslést mondani. Ők nagyon sokféle indikátort néztek, ugye, hogy mekkora a hátralék, mekkora a kintlevőség, ki érzi azt, hogy ugye nem megfelelő az épületének a kifűthetősége. Tehát, hogyha azok, akik azt mondták, hogy 2-3 indikátor szerint is ők már ilyen energiaszegénynek érzik magukat, ezeknek az aránya, ez 10-12% a magyar háztartásoknak. Ez egy viszonylag friss eredmény, de az, hogy most ez pontosan 2024-ben hogyan van, azt nyilván érdemes lenne újra megkérdezni.
Takácsné Tóth Borbálát, a Budapesti Corvinus Egyetem kutató főmunkatársát hallották.
Energiavilág. Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
Az elektromos autózás átmenetének felgyorsítása érdekében a magyar kormány uniós szintű akciótervet készít, jelentette be Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter. A terv része lesz egy elektromos autóvásárlást ösztönző program, ami új és használt járművekre is kiterjed majd. A tárcavezető részleteket egyelőre nem közölt. Krebs Zoltán, az Autó, az Autós Lap főszerkesztő helyettese szerint hasznos lehet, ha használt elektromos autókat is lehet vásárolni állami támogatással, a körülmények és a magyar lakosság igényei miatt azonban még mindig alacsony a kereslet az elektromos járművek iránt. Szabó Gergő interjúja.
Használt autókra is kiterjesztik ezeket a kedvezményeket. Ez nagyon fontos, hiszen önmagában a villanyautók még egy drága műfaj, ha nevezhetjük így. És így, hogy most már a használt autók is bekerülnek a képbe, így próbálnak azon a rétegen szélesíteni, a felhasználó körét bővíteni, akik most már szintén átállhatnak erre az elektromos autózásra.
Nagyjából hol kezdődnek az elektromos autók árai egy átlagos járműnél, mondjuk akár újonnan, akár használtan? Mekkora százalékban lenne érdemes támogatni a vásárlásukat ahhoz, hogy tényleg megérje az embereknek megvenni ezeket a modern járműveket?
De mondjuk egy kis városi, vagy akár inkább agglomerációs használatra alkalmas kis autó, az mondjuk olyan 10-12 millió forintnál kezdődik. Átlagosan, ha ezzel mondjuk egy komoly támogatással lehet csökkenteni, nem tudom, itt most a kormány ennek mi a terve, hogy százalékos arányban fog esetleg, vagy konkrét összegekkel, mint korábban megtámogatni egy ilyen vásárlást. Ezzel nagy mértékben lehetne segíteni. A drágábban nagyobb teljesítményű autók, azok természetesen villanyautóknál is ugyanúgy emelkednek, mint a normál autóknál.
Mikor és miért érné meg az embereknek úgy általánosságban áttérni nagyobb számban az elektromos autók használatára?
Ugye az elektromos autóról ugye mondjuk, hogy környezetbarát, zöld és mindenféle ilyen jelzőket szoktunk kitalálni, csak azért azt ne felejtsük el, hogy igazából akkor zöld egy ilyen környezet tudatos járműnek a használata, hogyha mondjuk megújuló energiaforrással üzemeltetjük. Most a gyártási oldalról pedig abban jobb, ha bele se kezdünk, hiszen csak az akkumulátornál vannak olyan anyagok, aminek a bányászata, a kitermelése és aztán az újrafeldolgozása rettentően környezetszennyező. Miért jó? Ugye lokálisan nem szennyez, tehát bármerre elmegyek vele, nincs káros anyag kibocsátása, de azért az az elektromos energia, ami az akkumulátorra bekerül, tehát annak azért valahol létre kell jönni. Igazából a villanyautózás szerintem Magyarországon még mindenképpen inkább egy életforma. Tehát ezeknek a járműveknek a tölthetősége, a hatótávja nem teszi még lehetővé azt, hogy mondjuk akinek kifejezetten hosszú utakra, vidéki utakra kell menni, az rendszeresen tudjon villanyautót használni, kivéve akkor, ha mondjuk az induló és a célállomáson is van olyan lehetősége, hogy a töltést meg tudja oldani. Ugye itt elsősorban arra gondolok, hogyha valakinek a saját házában, vagy még garázsban, ahol áll az autóval, mondjuk van egy biztos töltőforrása. Most, hogyha az embernek olyan programja van, hogy időre kell menni, vagy a villanyautó töltöttsége már nem teszi lehetővé azt, hogy mondjuk nagyon elkezdjünk töltők után barangolni, hát ez bizony komoly aggodalomra adhat okot. Bár a villanyautósok azt szokták mondani, hogy arra nem kell menni, amerre nincsen töltő, de hát azért érezzük a humort ebben a kifejezésben. Az országunkban a töltöttségi fedettség azért még messze nem éri el a nyugat-európai szintet. Tehát elsősorban városi, agglomerációs környezetben látom értelmét a villanyautónak, és rettentő nagy előnyt élvez az, aki úgymond saját hatáskörben meg tudja oldani a töltését.
Sokan azt gondolják, hogy elektromos autóval gazdaságosabb is közlekedni, olcsóbb az energia, mint az üzemanyag. A valóság mit mutat? Tényleg mondjuk egy átlagos autóhoz képest olcsóbb-e a töltése egy átlagos elektromos autónak?
Ugye az üzemanyag árakat ismerjük, tehát mondjuk azt, hogy egy ilyen átlagosan egy ilyen 600 forint körül mozog per pillanat egy liter üzemanyag. Egy villanyautónál akkor jön be úgymond az olcsóság kérdése, ha az otthoni energiaáraknak megfelelően tudjuk tölteni. Közösségi hálózatokban már drága az elektromos áram, egy gyors töltőnél nem ritkán 250, 280, 300 forint is lehet akár 1 kilowatt. Ezt ugye ugyanúgy fel tudjuk szorozni, mint hogyha üzemanyagtankunk lenne, csak itt az akkumulátor kapacitásával is. Mondjuk egy nagy 90-100 kilowattórás akkumulátorral, mondjuk egy 250-300 forintos kilowatt energiárammal egy 20-30 ezer forint egy teljes feltöltés. Tehát ebből azért meg lehet tankolni egy autót, egy benzines vagy dízelautót is, tehát igazából az elektromos áram olcsósága már annyira nem jellemző.
Elhangzott a beszélgetésünkben, hogy megtorpant az elektromos autópiac az elmúlt hónapokban, erről számtalan cikk is megjelent. Miért?
Talán az is, hogy az emberek végre felismerik azt, hogy milyen igényeik vannak, mert nagyon sokan csak úgy vásárolnak, hogy hát ilyen divatos szóval mondva, ez egy nagy hype volt. Tehát azért az embereknél előbb-utóbb azért elkezdenek gondolkodni. Hát egyelőre én ebben látom azt, hogy sokan úgy érzik, hogy még az ideje nem jött el ennek.
Krebs Zoltánt, az Autó az Autóslap főszerkesztő helyettesét hallották.
Energiavilág. Az energiavilága a világ energiája.
Stratégiai kerozintárolót adott át a MOL Kecskeméten, számolt be az Inforádiónak a cég csoportszintű értéklánc menedzsmentjének ügyvezető igazgatója. Szabó Szabolcs Pált, Kalapos Mihály kérdezte.
Az ország stratégiai kerozin készlete ezzel érdemben megnövekedett. Eddig is volt ilyen, mint egy 2000 tonna, de ezzel most ez többszörösére 14 ezer tonnára nő. Ezt úgy kell elképzelni, mint egy biztosítást, amit az ember megköt mondjuk a lakására, hogyha bármi baj van, akkor ehhez tudjon fordulni segítségért, de hogy a mindennapi életben nyilván az a legjobb, hogyha erre úgymond nincs szükség. Ez is egy ilyen típusú dolog. A stratégiai készletet a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség tulajdonolja és halmozza fel, a MOL ehhez a tárolási kapacitást biztosítja, de ez a stratégiai készlet, ez nem a MOL-é, ez a készletező szövetségen keresztül praktikusan az országé.
Miért fontos egyébként, hogy legyen ilyen stratégiai kerozinkészlet?
A stratégiai készlet energiahordozókból az többféle van az országban, mindet az MSKS, a készletező szövetség kezeli, van ilyen földgázból, kőolajból és motorhajtóanyagból, benzinből és dízelből is. Kerozinból korábban nem volt, de itt a a légiközlekedést fontosságának a megnövekedése nemzetközi szinten is arra sarkalt az országokat, hogy külön kerozinból is tartsanak ilyen készletet, és Magyarország is ebbe az irányba indult el, amikor 19-ben a készletezési törvényben, hiszen ez törvény szabályozza, lett egy olyan kiegészítés, hogy kerozinból is épüljön fel az országban stratégiai készlet, és ennek az előírt szintjét éri most el az ország készletezési szintje ezzel a kb. 14 ezer tonnával, amire most kiegészül ez a készlet, és ez bármilyen olyan ellátásbiztonsági helyzet esetén, ami előállhat, és amiből az élet bármikor produkálhat bármilyet, akkor ez egy ilyen mencsvárként tud szolgálni az ország gazdaságának, aminek a légi közlekedés is része.
A beruházás egyébként mikor kezdődött, mekkora értékű volt, és pontosan a tároló mellett mi mindent adtak még át?
Beruházás az 1,2 milliárd forint értékben valósult meg, és tavaly nyáron született a döntés a végleges helyszín kiválasztásról, illetve a végleges technikai tartalomról, és ezután kezdődött el maga a kivitelezés, ami most a közelmúltban ért véget. Nagyon fontos, hogy a kerozin, meg minden, amilyen folyékony energiahordozó, ez nagyon fizikai dolgok, tehát ezt tárolni kell, a tároláshoz valahogyan a tárolótérbe el kell juttatni, onnan ki kell tudni venni, és ezek mind-mind fizikai dolgok, szivattyúk, csövek, ezeknek kapacitása van, ezek tényleges fizikai korlátok. Ennek nagyon fontos része volt a tartály felújítása, ahol maga a tárolás fizikailag történik, de ugyanúgy elengedhetetlen része volt a betároló csővezeték, a kitároló tankautó töltőnek a felújítása, illetve mivel minden ilyen üzemanyagos szigorú mérési szabályoknak megfelelően kell tárolni és kezelni, ezért egy vonatkozó mérési és laboratóriumi kapacitás is kiépítésre került itt.
Szabó Szabolcs Pált a MOL csoportszintű értéklánc menedzsmentjének ügyvezető igazgatóját hallották.
Energiavilág. Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
Az Energiavilág az Inforádió energiaipari magazinja ezzel véget ért. A szerkesztő műsorvezetőt Király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!